Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 150. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 150. Zsoltárunk első versét énekeljük, dicsérjétek az Urat. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak tanítására, amely hitvallásnak a 18. úrnapjából olvasom a soron következő kérdéseket és feleleteket. E kérdések és feleletek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is Jézus Krisztus mennybe menetelével kapcsolatosak. Hogy érted azt, hogy felment a mennyekbe, tudniillik Jézus? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincs-e vélünk Krisztus minde világ végezetéig, amint azt nékünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan, és mindenütt jelen való lévén ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nékünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Hitvallásunk tanítása után gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és fohászkodjunk eképpen. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, azt a lehetőséget, amelyet napodon teremtesz meg számunkra, hogy elszakadva mindattól, ami a földi életben nap mint nap terhel bennünket, odaforduljunk és odafordulhatunk te hozzád, hogy az odafelvalókkal foglalkozzunk különösképpen is. Így köszönjük meg neked azt, hogy ide segítettél bennünket a te házadba, és arra kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy megláthassunk téged. Emeld föl a mi tekintetünket most minden földiről, önmagadra, a láthatatlan, de mégis hallható és tapasztalható személyedre, és engedd, hogy lélekben hozzád emelkedve mennyei világosság ragyogja be a mi szívünket és életünket. Munkáld bennünk, Urunk, a hitet, és munkáld bennünk, Urunk, azt az elhatározást, hogy a tiéd szeretnénk lenni és maradni. Köszönjük, hogy ígéd és szent lelked által ma is itt vagy közöttünk, hirdeted nekünk mindazt, amire szükségünk van, és nem megfosztani, hanem gazdagítani szeretnél bennünket. Légy áldott ezért a te szeretetedért és kegyelmedért, légy áldott azért, hogy itt lehetünk, és légy áldott azért, hogy noha ott vagy a mennyben, szent lelked által hisszük, mégis itt vagy közöttünk, ami jó létünkre. Légy áldott ezért, atyánk. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva keresztelőre készülünk. A 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második versét, amely így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Testvérek, hallgassuk meg a keresztetés szereztetésének igéit, ahogy elénk adja ezt Máté evangélista evangéliumának 28. fejezetében, a 28. fejezet 18. versétől kezdődően eképpen. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik a tanítványokhoz, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Kisszékely Zsolt testvérünket és feleségét, Évát, akik elhozták Emese nevű kislányukat, hogy ezen a mai napon megkereszteljük őt itt ebben a gyülekezetben, és szeretettel köszöntjük az itt lévő, köztünk lévő családtagokat is. Isten különös kegyelme az, amikor egy családban egy gyermek születhet és születik, és ennek mindig örülünk, kiváltképp örülünk akkor, amikor gyülekezeti tagjaink életébe lesz kézzel foghatóvá Istennek ez az áldása. Örülünk annak, hogy közénk tartoztok, örülünk annak, hogy keresitek a kapcsolatot, hisszük, hogy nem csak a gyülekezettel, hanem magával, a gyülekezet urával, Jézus Krisztussal, és örülünk annak, hogy részt vesztek a gyülekezet szolgálatában is, hiszen Zsolt az énekkarunknak oszlopos tagja. Isten tartson meg benneteket közöttünk, de ne csak titeket, hanem ezt a kis gyermeket is, Emesét, akire hasonló jó reménységgel nézünk a jövőjét illetően, mint ahogy ti reáltok. Meg is van erre, azt gondolom, minden okunk. Megvan minden okunk arra, hogy Istent ismerő, kereső emberek gyermekeire reménységgel nézzünk. Nagyon sok ember ma reménytelenül él ebben a világban, és a mi kis országunkban különösképpen. Nem csak, hogy a gyermekeink sorsával kapcsolatban nincs bennünk reménység sokszor, hanem a saját sorsunkkal kapcsolatosan sem. Sok gyermek meg sem születhet azért, mert a szülők szívébe egy cseppnyi reménység sincsen arra nézve, hogy érdemes volna megszületnie. Mi mégis remény alatt élő emberek vagyunk, veletek együtt, és szeretnénk benneteket is erősíteni, és szeretnénk azt is, ha annak van az ideje, hogy ti magatok erősítsetek bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységünkbe. Miről is van szó? Arról van szó, amit újra és újra elmondunk, hogy a keresztség a gyülekezet életében, egy család életében különös esemény. Különös esemény. A keresztség jel, méghozzá olyan jel, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus rendelt mennybe menetele előtt a benne hívők számára. És ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, elégszer elmondani, hogy a keresztség nem a missziónak az eszköze, nem arra való dolog, hogy hitetleneket a gyülekezetbe a keresztség által behozzunk, a keresztség jel, amelyet Jézus rendelt az ő tanítványainak, az övéinek számára. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert tudnunk kell, hogy a keresztség mit jelez. És meg is fogjuk érteni, hogy miért a hívők számára adja ezt a jelet, ami Urunk Istenünk, Jézus Krisztusunk. A keresztség két dolgot jelez számunkra. Mindannak a jele, amit Jézus Krisztus érettünk tett, és mindannak a jele, amit Jézus Krisztus a benne hívőkkel tett és tesz. Mit tett Jézus Krisztus az övéivel? Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy drága vérén megváltotta az ő gyermekeit, az ő választottait, akiket az Atya neki adott. És ezt a megváltást a Biblia gyakran úgy mutatja be nekünk, mint egy megmosatást, mint egy újjászületést. A keresztség arról szól, hogy mit tett Jézus értünk, bűnös emberekért. Arról szól, hogy az ő drága vére megtisztít bennünket minden bűntől, mint ahogyan a víz megtisztítja a mi testünket a szennyektől. Megtisztít bennünket Jézus Krisztus vére minden bűntől, és ezáltal alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Isten fiainak neveztessünk, alkalmassá tesz bennünket az Isten országára. Csodálatos jel ez. De nem csak ennek a jele, hanem annak is a jele, amit Jézus Krisztus tesz velünk. Mert Jézus Krisztus az ő gyermekeit betagolja, méghozzá nem is akárhova, hanem az egyházba, a hívők gyülekezetébe. Jézus Krisztus nem egy felekezetbe tagolta be az övéit, hanem azt tanítja nekünk az új szövetség, hogy az ő testébe tagolt be bennünket, amely testnek ő a feje. Ezt a testet nevezi a Szentírás egyháznak. A keresztség kifejezi azt, amit Jézus Krisztus tett értünk, hogy tudnélik megváltott, újonnan szült bennünket, hogy Isten fiaivá legyünk, és beszél nekünk arról, amit az Úr tesz velünk, hogy tudnélik nem csak megvált, hanem egyúttal beültet, beolt, betagol bennünket az ő testébe, ahol ő a fej. Hisszük, hogy Jézus Krisztus mindezt megtette, és hisszük, hogy Jézus Krisztus mindezt megteszi. Aki nem hisz Jézus Krisztusban, annak a keresztség nem jelez semmit. Annak az embernek az életében a keresztség egy üres cselekedet, mert nem érti Krisztus titkát, és ezzel együtt nem értheti meg azt sem, amit a keresztség által Isten velünk tesz. Kedves testvéreim, a keresztség ma is hitvallás. Annak a hitvallása, hogy mindazt hisszük, amit Jézus Krisztusról nekünk a Szentírás tanít. Ezért keresztelünk felnőtteket, és ezért kereszteljük meg reménység alatt a hívő szülők gyermekeit is. Tudnélik az alatt a reménység alatt, hogy amit a hívő szülő a maga életére nézve bizonyosan elhisz és tud, mindazt meg fogja ismertetni a gyermekével is. A gyermekeink mindig olyanok lesznek egy kicsit, vagy nagyon, amilyenek mi vagyunk. Ezért is szoktak időnként idegesíteni bennünket a gyermekeink. Mert látjuk bennük magunkat. És ahogy magunkkal nem tudunk mit kezdeni, az sokszor idegesít a gyermekünk életében is. Ha egy keresztény szülő hittel él a gyermeke előtt, akkor emberileg szólva mindent megtesz azért, hogy a gyermeke az élő és igaz Isten ismeretére és tiszteletére eljusson. Ha mi bizonyságtevő élettel igaz módon élünk Isten félelemben gyermekeink előtt, ez elhat rájuk is. És mi ebben szeretnénk benneteket bátorítani. Minél komolyabban veszi egy szülő a hitet, Jézus Krisztust, az Urat, annál inkább ezt fogja viszont látni majd az ő gyermekének életében. Mert a gyermek, amit lát, amit tapasztal a szülői háznál, azt fogja természetesnek venni, abban fog élni, aszerint fogja maga életét is építeni. Isten segítsen meg benneteket, ez a mi imádságunk és kérésünk Isten előtt, hogy igaz Isten félő életet tudjatok odaélni a gyermeketek elé. Egy reménytelen világban tanítson meg benneteket úgy élni, mint akik szövetségben és ezáltal igaz reménységben vannak az életnek és halálnak urával, ami Jézus Krisztusunkkal. És ugyanakkor szeretnénk, ha ez a gyermek nem csak a tiétek lenne, hanem egy kicsit a miénk is. Azok közé, a gyermekek közé tartozik, akiknek láthattuk, tapasztalhattuk a fejlődését az anyamében, mi magunk is, amikor Évi itt járt közöttünk, és egy kicsit, amikor most megkereszteljük, még inkább szeretnénk a magunkénak is tudni. Szeretnénk, ha ő veletek együtt, ennek a gyülekezetnek élő, alkalomról megjelenő tagja lenne. Egy ideig biztos, hogy könnyen fog ez menni, mert beteszitek a kocsiba és eltoljátok. Nincs appelláta, de majd biztos jönnek olyan időszakok, mint ahogy minden gyermek életében jönnek olyan időszakok, amikor nehezebb lesz ezt elérni. Azt gondolom, nekünk mindannyiunknak, gyülekezetnek is felelőssége, hogy veletek együtt kísérjük ezt a gyermeket, mint tagot. ahogyan a testünknek minden egyes tagjára gondot viselünk, és tisztogatjuk, rendben tartjuk magunkat, úgy kell nekünk ezt a kicsi emesét is figyelemmel kísérnünk, és ha kell fegyelmeznünk, ha kell erősítenünk, ha kell tanítanunk, és mi mindent meg fogunk tenni ezért, ha megengeditek. Hisszük és reméljük, hogy meg fogjátok engedni, hogy ő maga is ne csak testileg, hanem egyszer saját döntése alapján lelkileg is betagolódjék egy közösségen keresztül, ami Urunk Jézus Krisztusnak testébe. A keresztség tehát jel, ami reménységünknek és hitünknek erősítésére. Ezt tette Jézus velünk, megmosott, betagolt, és ezt fogja tenni mindazokkal, akik a mieink, az ő ígérete szerint. Legyen Isten ígérete erősítés számotokra, tartson meg benneteket a jó és nehezebb napokon egyaránt, abban a reménységben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem hazudik, nem vezet félre, minden ígérete ámen és igaz, melyben elkötelezte magát, és amelyhez tartani is fogja magát, mindaddig, amíg meg nem láthatjuk őt színről színre. Isten áldása legyen rajtatok, és Isten áldása legyen a kis emesén is, ezen túl is. Amen. Kedves testvéreink, ahogyan erről szó volt a keresztség betagolás, két kérdést teszek föl, amelyre azt kérem, hogy hallható szóval, fennállva válaszoljatok, és a kérdéseket a gyülekezet is fennállva hallgassa. Kérdezem először is, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén, Anyaszentegyházba betagoltassék. Ha akarjátok, velejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy igyekeztek nevelni és neveltetni, hogyha majd felnő, egyszer a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket akaratotok és ígéretetek megtartásában. Gyertek, kedves testvérek, szülők, kedves gyülekezet, valljuk meg most a mi hitünket, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért a szeretetért és kegyelemért, amellyel meglátogattad a mi kedves testvéreinket, abban, hogy gyermeket ajándékoztál nekik. Köszönjük te neked, hogy ez a te áldásod jó reménységet szül a mi szívünkbe. Hadd kérjünk téged, állj oda melléjük, nem csak ebben az órában, hanem a jövőben is, és erősítsd őket, magukat a hitben, hogy ennek a hitnek minden bizonysága láthatóvá és tapasztalhatóvá lehessen majd a felnövekvő emese előtt. Kérünk téged, Urunk, hogy légy kegyelmes és irgalmas hozzánk gyülekezethez, hogy ott tudjunk úgy tekinteni a kisgyermekre, mint aki az igaz hitnek és ezzel együtt az örök üdvösségnek várományosa. Tedd őt kedvessé előttünk, és tedd őt fontossá nekünk. Köszönjük, hogy előtted állhatunk hálaadásunkkal mindazért, amit hitünk szerint ő érette is megtettél. És köszönjük, hogy előtted állhatunk kérésünkkel, hogy tudnélik áldj meg bennünket, és oltalmazd meg bennünket a hitben. Kérünk, hallgass meg, és légy a mi oltalmunk, erősségünk. Amen. Emese, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és a 431. számú dicséretünkkel valljuk meg hitünket, és könyörögjünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Úristen, kérünk tégedet. 431. dicséretünket énekeljük. Testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumának 8. fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának 8. fejezetéből a 11. és a 13. verseket, ahol ezeket találjuk megírva. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértvén őt. Jézus lelke mélyéből felsóhajtva így szólt: miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. És ott hagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. Kedves testvérek, az imént a jelről beszéltünk, arról, amit a keresztség számunkra, keresztjén hívő emberek számára jelez. Abban a rövid szakaszban, amelyet felolvastam, szintén jelről, jelkérésről olvashatunk. Azonban a két esemény között a keresztség jele, szimbóluma és a farizeusok jelkérése között már csak a fölolvasottak alapján érzékeljük az óriási különbséget. Azt gondolhatnánk, hogy amikor Jézus itt járt a földön, és végezte a maga szolgálatát az emberek között, akkor talán volt már egy olyan sokasága a csodáknak, olyan mélysége Jézus cselekedeteinek, ahol az emberek többé nem kételkedtek ő benne. Azt gondolom, hogy amikor ma jelekről és csodákról hallunk, akkor van azért egy szint, amit belövünk, amire azt mondjuk, hogy na, ha ez is megtörténik, vagy ezt is meg tudja tenni az illető, a gyógyszer, az orvos, akkor hiszek benne. Jézus Krisztus hitet hozott, és hitet plántált az emberi szívekbe. Azt gondolhatnánk, hogy annyi jel, csoda után, amelyet tett, talán már mindenki hihetett volna benne. De ez a mostani szakaszunk azt az eseményt tárja föl előttünk, hogy pontosan olyan emberek nem hajoltak meg Jézus Krisztus előtt, akik a vallás gyakorlói és ismerői voltak. Azt olvassuk, hogy írástudók és farizeusok, ebben a történetben kifejezetten Márk a farizeusokat említi, oda jönnek Jézushoz, és vitáznak Jézussal. Az az ember vitázik, aki nem akarja elfogadni a másik nézőpontját, a másik igazságát. És ez mindjárt érdekes dolog számunkra, hogy Jézussal pontosan a farizeusok vitáztak. Akik magukat istenfélő embereknek vallották, akik istenfélő életet igyekeztek élni, nem fogadták el Jézust, hanem vitáztak vele. Nem fogadták el Jézus kijelentéseit és igazságait, hanem győzködték Jézust, vagy ahogy fogalmazza itt az írás, kísértették Jézust. Nos, testvérek, ez az esemény bennünket rögtön alázatos önvizsgálatra indít. Méghozzá azért, mert akár akarjuk, akár nem, ez a történet rólunk szól. Akik Istent ismerjük, a vallásunkat pedig gyakoroljuk. Mégis korszakról korszakra az Istent ismerő és az Isten tiszteletét igyekezni élő emberek azok, akik Jézus Krisztussal vitába keverednek. Akik Jézus Krisztus igazságait önmagukra nézve nem nagyon akarják elfogadni. Nem tudom, hogy mi szoktunk-e Jézussal vitázni. Erre biztos azt mondják a testvérek, hogy nem, mi nem szoktunk vele soha vitázni. De testvérek, miközben egyfelől Jézussal már szemtől szembe nem tudunk vitázni, az ő igazságai, amelyeket hirdetett, mégis közöttünk vannak. És ha ma valaki Jézus Krisztus igazságait nem fogadja el, az azt jelenti, hogy vitában áll Jézus Krisztussal. Ha valaki ma Jézus Krisztus tanításait figyelembe nem véve igyekszik Isten tiszteletére élni, akkor az az ember folyamatos vitában van az Istennel. És jó lenne ilyen szempontból megvizsgálni a mi életünket, mert úgy vagyunk sokszor, mint a farizeusok, akik szeretnénk Isten tiszteletére, Isten dicsőségére élni, de nem akarunk mindent elfogadni abból, amit Isten számunkra Jézus Krisztuson vagy a Szentíráson keresztül kijelentett. És ez azt jelenti, hogy vitázunk az Istennel. Nem is az a baj feltétlenül, ha egy ember vitázik az Istennel. A nagyobb baj az, amikor az ember a maga igazságához jobban ragaszkodik, mint az Isten igazságaihoz. Mi is történt itt? Hát, ha Márk evangéliumát valaki folyamatosan olvassa, akkor ezelőtt, az esemény előtt olyan történeteket fog olvasni és látni, hogy Jézus Krisztus megvendégelt 4000 embert, meggyógyított süket némát, aztán a pogányasszonyt meghallgatta, járt a tengeren, sok-sok beteget meggyógyított. Mind-mind olyan dolgok voltak Jézus életében, ami előtt meg lehetett volna hajolni. Oda jönnek a farizeusok, és azt mondják Jézusnak, mutass nekünk jelet. Miért kérnek jelet? Hiszen ami történik Jézus Krisztus körül, az folyamatosan jelzés értékű. Miért kell nekik több és nagyobb? Miért kell nekik más, mint ami látható? Azért, testvérek, mert a maguk igazságát nem hajlandók föladni. Oda jönnek ugyan Jézushoz, hogy őtől le valami még nagyobb erejű bizonyítékot kérjenek, de a szívükben konokul ragaszkodnak az önmaguk által képviselt igazsághoz. Igen, testvérek, magunkra ismerhetünk a farizeusokban, akik a maguk elhatározása szerint tisztelték az Istent. És amikor eljött Jézus Krisztus, és ebben őket megítélte, akkor ebből az igazságból, az önigazságból nem voltak hajlandók engedni. Valljuk meg őszintén, hogy ma sem a pogány, Istennel nem számoló embereket izgatja az a kérdés, hogy hogyan lehet Istent tisztelni. Ez a mi kérdésünk, akik itt vagyunk alkalomról alkalomra. Bennünket izgat ez a kérdés. És mi vagyunk azok, akik valamilyen módon a saját életünkre nézve is meghatároztuk és meghatározzuk az Isten tiszteletet. És azt mondjuk, hogy a mi Isten tiszteletünkbe ennyi fér bele. Különbözőek vagyunk. Vannak olyanok, akiknek az Isten tiszteletébe annyi fér bele, hogy egy évben a nagy ünnepeken eljönnek templomban. Ők így határozzák meg a maguk Isten félelmét, az Istennel való kapcsolatukat. Másoknak belefér a minden vasárnap való itt lét. Vannak, akiknek belefér az Isten tiszteletébe az, mert így határozzák meg a maguk számára, hogy elhozzák a gyermekeiket is. Vannak olyanok, akiknek az Isten tiszteletébe belefér az, hogy az Isten tiszteletet nem csak e falak között gyakorolják, hanem a falakon túl is, esetleg az otthoni csendességben, kegyességben, imádságban. Nos, különbözőek vagyunk, de mindannyian meghatároztuk valahogy az Isten tiszteletünket, és ehhez rendkívüli módon ragaszkodunk is. Mondjuk úgy, hogy sokszor az általunk meghatározott Isten tisztelet, amelyet gyakorlunk is, a meghatározó számunkra. Ez az, amitől azt várjuk, Isten cserébe áldjon meg, Isten gazdagítson, Isten hozzon ki a betegségből, Isten legyen irgalmas hozzám, az enyémhez, a szeretteimhez, mert én őt tisztelem. Hát ilyenek voltak a farizeusok, és ilyenek vagyunk mi is. Elhatározzuk, meghatározzuk az Istenhez fűződő kapcsolatunkat, és sokszor nyakasan ragaszkodunk ehhez. Jönnek a farizeusok a nagy önigazsággal, amelyet Jézus Krisztus megítélt, és amelyre nézve Jézus Krisztus újra és újra kritikus gondolatokat fogalmazott meg. És vitáznak Jézussal. Azt mondják Jézusnak, győzzél meg bennünket, afelől, hogy neked igazad van. Győzzél meg bennünket, hogy higgyünk te neked. De azt is el kell mondjuk, hogy ezek az emberek Jézus Krisztus igazságait nem akarták elfogadni. És ha valaki megkérdezi azt, hogy miközben ők jeleket kértek annak érdekében, hogy Jézus előtt meghajoljanak, miért állítom én, hogy mégsem fogadták volna el, akkor erre azt mondom, ott van Jézus élete. Ott van Jézus élete. Amit sokkal közelebbről láttak, mint ahogy azt mi látjuk. Átélték, tapasztalták Jézus mellett azt, hogy ember úgy nem szólhat és nem cselekedhet, ahogyan ezt Jézus teszi, és mégis kemény maradt a szívük. Mégsem kellett nekik az, amit Jézus Krisztus tanított. A farizeusok jelkérése nem tanulni vágyás, nem őszinte lélekből fakadó vágy, hanem Jézus Krisztus dicsőségének el nem ismerése. Egy kísérlet arra, hogy lejárassák Jézus Krisztust. Neked még sincs igazad. Testvérek, hogy állunk Jézus Krisztussal, az ő igazságaival? Gyakorlunk dolgokat? Szépen kialakítunk az életünkben egy istentiszteletet, amelytől azt várjuk, hogy majd ezért bennünket Isten megtartson és fölmentsen? Vagy készek vagyunk meghajolni Jézus Krisztus tanítása, Jézus Krisztus útmutatása előtt? Újra mondom, a ma embere úgy vitázik Jézus Krisztussal, a ma vallásos és magát kereszténynek tartó ember úgy áll szembe Jézus Krisztussal, hogy a maga igazságaihoz ragaszkodik, Jézus Krisztusnak pedig nem enged. A második dolog, ami érdekessé válik ebben a történetben az, ahogy Jézus Krisztus ezt a kérést lereagálja. Az eredeti görög szövegben sokkal jobban kifejezésre jut az, hogy Jézus Krisztus sóhajtása, amellyel fölsóhajt ezt a kérdést halva, nem egy színészi gesztus, hanem egy szívből jövő fájdalmas sóhaj. Jézus számára fáj ez az ellenállás. Fáj az, hogy az ő élete úgy, ahogy van a kezdettől mindaz odáig folyamatosan jel, és az embereknek még ez sem elég. Jézus Krisztus szívének a legmélyéből jön az a sóhaj, ami az ő szánalmát fejezi ki, nem negatív, hanem pozitív értelemben a farizeusok irányában. Ő bánja azt, és bánkódik azon, hogy ezek az emberek ilyenek, és fáj neki az, hogy ezek az emberek ennyire vakok. Nos, testvérek, Jézus Krisztus úgy reagál, ahogy mi azt nem is várnánk, és nem is gondolnánk. Mert ha valaki nekünk nem akar igazat adni, azt általában faképnél szoktuk hagyni. Aztán azt mondjuk, hogy robbanjál föl a magad igazságában. Csinálj úgy, hogy neked tetszik, azt kész, ott hagyjuk. A legkevésbé szoktuk szánni azokat, akik velünk nem tudnak egyet érteni. Nem szokott a szívünk rajtuk megesni. Jézus Krisztus nem így reagált. Megtehette volna, hogy elküldi magát ezeket az embereket. Megtehette volna azt, hogy leszídja őket. Jézus szívében azonban fájdalmat okozott az, hogy ezek az emberek ilyen kemények, hogy látván látnak, és mégsem értenek. Jézus Krisztus szíve ma is fáj, amikor mi jobban ragaszkodunk a magunk igazságaihoz, mint ahhoz, amit ő tanít, és amire ő szeretne bennünket rávenni. Jézus szíve ma is fáj, értünk és miattunk. Ez az a fájdalom, ami Jézus Krisztust az Atya előtt közben járásra sarkalja. Szeretné azt, hogyha mi meghajolnánk az ő igazságai előtt, de tudja, hogy mi gyarló emberek mennyire ragaszkodunk a magunk igazságaihoz, és ezért Jézus Krisztusnak közben kell járnia érettünk az Atya előtt, hogy az önigazságainkért az Atya büntetése utol ne érjen bennünket. Ezt teszi Jézus Krisztus. Nem fordul el tőled sem, amikor vitázol vele, csak fáj a szíve érted. Fáj a szíve érted, mert az az ember, aki az önmaga választotta Isten tiszteletben reménykedik, újra és újra csalódni fog. Csalódni fog Istenben, csalódni fog mindabban, amit Istennel kapcsolatosan elvár. Mert az Isten nem olyan, amilyennek mi látni akarjuk, hanem olyan, amilyennek ő magát kijelentette. És az Istennek fáj, amikor mi nem úgy tekintünk rá, ahogyan ő megnyilatkoztatta magát nekünk. Fáj az Istennek, amikor engedetlenségekben vagyunk. Fáj az Istennek az, amikor engedékenyebbek vagyunk. Fáj az Istennek az, amikor mi nem vesszük komolyan az Isten tiszteletet. Fáj Jézus Krisztusnak az, amikor mi egyre jobban magunkban, az önigazságainkban, a magunk cselekedeteiben reménykedünk. Fáj neki. Olyan jó lenne így tekinteni Jézus Krisztusra, mint aki azzal is jelét adja az egyetlen igazságnak, hogy szánakozik azokon, akik nem így élnek. Testvérek, amikor a magunk választotta Isten tiszteletben élünk, akkor magunknak okozzuk a legnagyobb kárt. A legnagyobb kárt magunknak. Nem az Isten ügyének okozunk kárt elsőrenden, hanem magunknak. Becsapjuk magunkat, hamis reménységgel áltatjuk magunkat, és ez az ember életében mindig csalódásokhoz vezet. Nem a pogány emberek szokták azt mondani, hogy az Isten ilyen meg olyan, hanem az Istent ismerő emberek szájából szokott az kijönni, csalódtam az Istenben. Az Istent ismerő emberek száját szokták elhagyni azok a mondatok, hogy az Isten nem hallgatott meg, és elegem van az Istenből. Ezt nem azok az emberek mondják, akik nem ismerik az Istent. Ezt mindig azok az emberek mondják, akik magukban építettek egy istenképet, és aztán csalódtak benne. Jézus szíve fáj ezekért az emberekért. Mert itt van a kijelentés, itt van az ige. Láthatjuk azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mégsem hajolunk meg előtte. Azonban fontos oda figyelnünk Jézus Krisztusnak a magatartására a továbbiakban is, és ez az, amiről még szólnék néhány mondatban. Hiszen Jézus Krisztus egyértelműsíti a véleményét erről az emberi viselkedésről. Egyfelől szánja őket, de mivel nem látja a farizeusok szívében a megtérésre való készséget, az alázatra való hajlandóságot, otthagyja őket. Látszólag első olvasatra egy kicsit ellentmondásosnak tűnik. Hát miért nem adott Jézus mégis egy jelet neki, kegyelemből? Hát miért nem csinált ott valamit? Valami mennyei jelet, ami végül is hitre jutottak volna. Azért, testvérek, mert Jézus látta az ő szívüket. Látta a konokságukat. Látta a szívükben azt, hogy nem akarnak Jézusnak engedni. És ha valahol Jézus Krisztussal szemben elutasítóak az emberek, akkor na Jézus elmegy. Ezt tanította a tanítványainak is. Ha valahol nem fogadnak be benneteket, akkor menjetek el onnan. Menjetek el onnan. Nem nektek lesz rossz, nem nekem lesz rossz, annak rossz, aki az Isten előtt nem hajlik meg, aki nem fogadja be őt, és most Jézus ezt teszi. Nincsen jel. Nincsen jel, mert nem azért kéritek, hogy higgyetek nekem. Nincsen jel. Itt hagylak benneteket, és Jézus más vidékekre távozik. Veszélyes dolog-e Jézus Krisztussal vitázni? Jézus Krisztusnak konok módon örökké ellenállni? Veszélyes dolog-e? Testvérek, veszélyes dolog. Mert van olyan, hogy egyszer csak Jézus Krisztus elmegy. Elmegy onnan más vidékre. Veszélyes dolog az önigazságainkhoz? A magunk alkotta Isten tisztelethez ragaszkodni? Biztos, hogy annyira nagy probléma ez? Igen, testvérek, Jézus egyértelműsítette az embernek ezt a viselkedését, és az erre adott isteni választ ott hagyja őket. Könyörüljön meg rajtunk az Úr, hogy nehogy olyanokká legyünk, mint azok a farizeusok, akik ott maradtak Jézus nélkül, és ezzel ott maradtak a világosság és az élet nélkül, abban a maguk választotta Isten tiszteletben, amelytől az igazságukat, az igazulásukat remélték és várták. Testvérek, nincs annál tragikusabb dolog, mint amikor Jézus Krisztus valakit otthagy, mert azzal az embert a reménység hagyja el. Az erő, a szeretet, a világosság hagyja el. És ennél kiszolgáltatottabb, rosszabb állapot nincsen a Földön. Nem a betegség a legrosszabb állapot a Földön. Nem a halálos kór, nem a szenvedés, nem a háború, hanem az az állapot, amikor valakit Jézus Krisztus otthagy. És ezzel véget vet minden lehetőségnek az ember életébe. Azt gondoljuk, hogy a pogány embereket fenyegeti ez a veszély? Azt gondoljuk, hogy ez azoknak az embereknek a problémája, akik Isten nem ismerik? Nem, testvérek, ez a mi életünknek a fenyegetettsége. Hogy amennyiben nem hajolunk meg Jézus Krisztus előtt, majd esetleg fájó szívvel, de téged is, meg engem is otthagy. Téged is, és engem is otthagy. És akkor vajon mi lesz velünk? Kedves testvéreim, jönnek Jézus Krisztushoz emberek önigazultan, és maradnak Jézus Krisztus nélkül önigazultan. Nem tudom, hogy ma hogy jöttünk, hogy szoktunk idejönni, de szeretném, ha mindannyian alkalomról alkalomra meg tudnánk hajolni Jézus Krisztus igazsága előtt. Ha úgy igyekeznénk élni az életünket, hogy abban Jézus Krisztus akarata és igazsága valósuljon meg. Hiszem, hogy ebben Jézus Krisztus bennünket megsegít. És mindenkit megáld az Úr jelekkel, aki kész arra, hogy Jézus Krisztusnak engedjen. Itt egy jel a gyülekezet előtt, a keresztség jele, amely bennünket, hívő embereket erősíteni hivatott. És Jézus Krisztus az életünkben számtalan jelét adja annak, hogy ő szeret és velünk van. Kell-e nekünk Jézus Krisztus igazsága, kell-e nekünk Jézus Krisztus közössége, vagy robban ragaszkodunk ahhoz, amit mi találtunk ki, mi alkottunk, amit mi gyakorlunk, ami általunk az Isten tiszteletbe belefér. Isten ma beszélt nekünk erről a dologról, fölhívta a figyelmünket ennek a veszélyére, és bátorít bennünket arra, hogy szolgáltassuk ki életünket és magunkat ő neki. Gyertek, tegyük ezt meg, forduljunk ő hozzá az ének után imádságban. Amen. Most a 469. számú dicséretünkben az első két verset énekelve valljuk meg mindazt, amit Jézus Krisztusról hiszünk. A 469. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet csahít, szívem bálványait.
Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, azt kérjük tőled, hogy láss meg bennünket, és ne fordulj el tőlünk. Tudjuk, hogy szánakozol azon, hogy mi nem vagyunk hajlandók téged választani. De könyörülj meg rajtunk, és ne hagyj el bennünket. Köszönjük, hogy leleplezed most a mi szívünknek indulatát, hamis gondolatainkat, arról, amit mi jónak és igaznak gondolunk. De köszönjük, hogy egyúttal tanítasz is bennünket arra, hogy aki téged szeret, és a te parancsolataidat megtartja, azt kedveli az Atya. Könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjunk hajolni te előtted, a te igazságaid előtt, hogy lehessünk olyan gyermekek és fiak, akiknek a szívében élő hit és bizalom van a te irányodban. Könyörüljél meg rajtunk, Urunk, és tisztogass meg a mi életünket minden üres cselekedettől, amelybe oly nagy reménységünk van, de amely meg nem tarthat bennünket. Világosíts meg a mi értelmünket, hogy megértsük e kettő között a különbséget, amit mi akarunk és amit te akarsz és elvársz tőlünk. Urunk, mozdíts meg a mi lelki ismeretünket, hogy fölszabaduljunk a vallásosságnak hamis képéből, hamis gyakorlatából, és oda tudjuk szánni neked az életünket. Adjál nekünk erre élő hitet, bizalmat, és vedd el belőlünk azokat a félelmeket, amelyek elvonnak bennünket tőled. Kérünk, Urunk, hogy így könyörüljél meg a mi egész gyülekezetünkön, hogy ne pusztán egy olyan közösség legyünk, ahol összejárunk és szép renddel folynak a dolgok, hanem hadd üssön át a mi közösségünkön az, hogy mi élő hittel bízunk te benned, aki a fej vagy. Hadd jöjjön át a mi gyülekezetünkön az, hogy mi rád építjük az életünket. Nem emberi rendelésekre, divatokra, szokásokra, hanem a te igédnek múlhatatlan igazságaira. Légy ebben nekünk segítségül, és ahol sértjük a te rendedet, ott tanítgass bennünket türelemmel, hogy hozzád térhessünk, és kedvedre való lehessen az az Isten tisztelet, amelyet itt gyakorlunk. Urunk, így maradj velünk, nem csak a gyülekezetben, hanem családjainkban is. Köszönjük te neked, hogy van erő, van hatalom te nálad, amellyel üdvözíteni és megtartani tudsz nem csak bennünket, hanem minden szeretteinket. Könyörüljél meg rajtuk, és segíts, hogy mindazokból a jelekből, amelyeket látnak a világban, a mi életünkben, megismerhessenek téged, az egyedül igaz Urat és Istent. Kérünk téged betegeinkért, megfáradtjainkért, akik sokszor a gyógyulásban is jelekért könyörögnek. Urunk, tanítsd őket arra, hogy te akkor is igaz és erős Isten vagy, ha nem gyógyítasz meg. Taníts bennünket arra, hogy betegen is élhetünk teljes életet te melletted. Taníts bennünket arra, hogy megfáradva, megöregedve sem kell lemondanunk te rólad, mert te sem mondasz le rólunk. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, és a mi gyermekeinken, unokáinkon, lásd meg az ő elesettségüket nélküled, és légy közel hozzájuk, ha segítségül hívnak téged. Kérünk téged, áld meg a mi gyülekezetünk életét, programjainkat, hogy hadd szóljon ez úgy, ahogyan tőled jövő, és előtted kedves. Amen. Gyertek, imádkozzunk közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Istennek erején nyugodjék. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, néhány hirdetést hadd hozzak a gyülekezet elé. Gyülekezeti alkalmaink közül hirdetem, hogy ma énekkari próba lesz az Isten tisztelet után. Szeretettel kérünk minden énekkarost arra, hogy maradjon itt és vegyen részt ezen a próbán. Ma délután 4 órára szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat a gyülekezetünkből, akik a gyerekmunkában részt vesznek, vagy ezután érdeklődnek. Bob és Sandy Berber lesz közöttünk, akik már évek óta ellátogatnak ide közénk, és segítenek bennünket ötletekkel, tanítással a gyermekmunka Isten előtt való dicsőséges végzésére. Ma délután 5 órakor a 20-on túliak Biblia órája is meg lesz tartva egy másik teremben. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten kedden 6 órakor tartunk Biblia órát ima közösséggel, majd este 8 órától a felnőtt konfirmandusokat várjuk tanfolyamra. Jövő héten csütörtökön 9:30 kezdettel baba-mama kört tartunk, 10 órakor pedig nyilvános istentiszteletet a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken várjuk a konfirmandusokat és az ifjúságot a megszokott időben, jövő vasárnap pedig 9:50 szintén a megszokott rendszerint Isten tiszteletet tartunk. Ahogy azt már említettem, a jövő vasárnap a Duna TV felveszi Isten tiszteletünket, és ezért kértük és kérjük a testvéreket a pontos érkezésre, és hadd kérjük azt is, hogy ha lehetséges, akkor töltsük fel a padsorokat, talán először ide lent, aztán majd odafönt. Senki ne maradjon otthon megnézni, hogy vajon benne van-e a tévében, mert nem egyenes adás lesz ez a fölvétel, hanem most fölveszi, rögzíti a televízió, és aztán majd valamikor júniusban fognak bennünket értesíteni ennek a pontos időpontjáról, valószínűleg a pünkösdöt követő vasárnapon kerül adásba ez az Isten tisztelet. Úgyhogy ha valaki meg akarja majd magát nézni a tévében, az jövő vasárnap legyen itt. Hadd kérjem a testvéreket arra, hogy jöjjünk el, vegyünk részt. Minden ugyanúgy fog történni nagyjából az Isten tiszteletünkön, ahogy szokott. Az énekkar fog szolgálattal lenni még közöttünk, és hát majd el kell viselnünk néhány technikát itt a templomban, de nem azért jövünk, hogy fölvegyenek bennünket a tévében, hanem azért, hogy Isten tiszteletet tartsunk. Mellesleg itt lesz a tévé is, tehát ezt ne felejtsük el. A jövő vasárnapi Isten tiszteletünkön is az Úr tiszteletére jövünk. Hirdetem a testvéreknek szeretettel azt, hogy a családos testvéreknek, ifjúházasoknak és kisgyermekes családosoknak, hogy jövő héten délután lesz a családi alkalmunk délután 3 órától. Hirdetem azt, hogy a napközis Biblia táborra, amelyet gyermekeknek szervezünk, a jelentkezési lapok az iratterjesztésünkben fölvehetők. Minden tudnivaló rajta van a jelentkezési lapon. Hirdetem azt, hogy május 23-án szombaton, majd 24-én vasárnap egy konferenciára kerül sor itt a gyülekezetünkben. A Genezis konferencia címet viseli ez a rendezvény. Minden, ami ezzel kapcsolatos tudnivaló, kint van a fali újságunkon, és a fali újságon 2 borítékba van kitéve egy ilyen kis mini prospektus, ami azért van oda téve, hogy akiket érdekel, azok vegyék és elvigyék. Nem csak fiataloknak szól ez a konferencia, hanem minden olyan testvérünknek, aki szívesen hallgat keresztjén természettudósokat, akik az Isten hitük alapján néznek a világra, és így élnek a mai tudományos, magyar és nemzetközi életben. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra, a jelentkezést meg kell tenni a prospektuson megjelölt e-mail címen személyt fölhívva. Erről sem feledkezzünk meg. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma hónap második vasárnapja van, és a gyülekezetünk hitelének törlesztésére adakozunk a kiáratnál elhelyezett fapersejekbe. Hirdetem, hogy az előző havi adományaink összege 270 ezer forintot tettek ki. Isten áldása legyen az ő nevében hittel adakozókon, és indítson bennünket ennek az áldozatnak a hozatalára az elkövetkezendő időszakokban is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Amen. Kedves testvéreim, a már énekelt 469. számú dicséretünket keressük most ki újra, és a 469. számú dicséretünknek énekeljük a 3., 4. és 5. verseit. A 3. vers így kezdődik: szabadságot adj nekem, és tiszta szívet.
Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, hogy magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem.